rátérünk az első igazi képalkotó berendezésre. Jó, hát persze már definíció szerint a síkfigur is az ott látszólagos képet alkotott, de amit úgy igazán képalkotónak szoktak nevezni, a legelső ilyen berendezés az a lencse. Itt található egy ilyen üveg lencse a kezembe. Gondolom többen irigykednek rám, hogy van ekkora lencsém, legalábbis itt a laborban van. Mire szokták a lencsét használni a gyerekek kiskorukban, amit mindenki kipróbált? Ugye a napsugarakat, hogyha összegyűjtjük egy pontba, vagy közel egy pontba, hogy mindjárt megnézzük, hogy mennyire így van, akkor lehet vele gyújtogatni, és akkor az milyen jó buli. Azt hiszem mindenki, legalábbis a fiúk a teremben kipróbálták ezt, de gondolom a lányok is megnézték ezt a jelenséget. Körbe is adom majd rövidesen ezt a lencsét, csak előtte egy-két kísérletet itt bemutatnék, és akkor meg lehet nézni. Hogy is néz ki egy lencse? Keresztmetszeti rajzon két kör határolja, hát persze térben két gömbfelület darab, precízebben gömbsüveg határolja a lencséket, és valamilyen átlátszó anyagból vannak, tipikusan üvegből, vagy valamilyen műanyagból. Miért gyűjtik össze ezek a fénysugarakat? Hát azért, ami ezen az ábrán látható. Bejön mondjuk a lencse tengelyével párzamosan egy csomó fénysugár, ebből kiválasztunk a szélére érkező egy fénysugarat, kinagyítjuk, hogy mi történik vele. Mivel a lencse görbül, ezért a tengelye párzamos sugár nem merőlegesen esik be a felületre, és akkor a fénytörés miatt megváltozik az iránya. Akkor is, amikor behatol, meg akkor is, amikor kilép a lencséből. És láthatóan ez a tengely irányába térít el a fénysugarakat. Hát, hogy tényleg mindegyik egy pontba találkozik, amögött egy bonyolult levezetés van, amit én nem ismételnék meg. A levezetés azt mondja, hogyha ez a lencse nem túl vastag, magyarán az átmérője sokkal nagyobb, mint középen a vastagság a lencsének, akkor gömbfelületek esetén az összes sugár egy pontba, az úgynevezett fókuszpontba fog találkozni. Ezt a fókuszpontot szokták gyújtópontnak is nevezni a nyilvánvaló jelentése alapján. Meg kell jegyezni, hogyha vastag a lencse, tehát a belső vastagsága nem elhanyagolható az átmenőjéhez képest, akkor nem a gömb az ideális alak, de a gyakorlati alkalmazások nagy részében tekinthetjük ezt közel gömbnek, ezt az alakot. Egy nagyon fontos paramétere van a lencsének, a fókusztávolság, ami a fókuszpont és a lencse távolsága. És belátható a fénysugarak megfordíthatósága miatt, hogy a túloldalon is van egy fókuszpontja, tehát az innensőn is. Ha fordítva jönnének a fénysugarak, akkor azok ebbe a pontba találkoznának, és ez szimmetrikus, tehát a két fókuszpont azonos távolságra található a lencsének a szaggatott vonallal jelölt középső síkjától, vékony lencse esetén, tehát aminek a középső vastagsága elhanyagolt az átmerőjéhez képest. Azt, amit most itt meg se kezdtünk, hogy kiszámoljuk, hogy hogyan törnek meg a fénysugarak a lencsén, annak a levezetésnek az eredményeként az is kijön, hogy a fókusztávolság hogyan függ a geometriai paraméterektől. Ha R1 és R2 a két görbületi sugár, ahogy az ábrán látható, akkor a fókusztávolsága 1/F=N-1, N a törésmutató, szóval 1/R1+1/R2 törvénynek felel meg. Ebből lehet a lencse fókusztávolságát kiszámolni. Minács, ezt nem bizonyítottuk be, azért úgy valamennyire érezhető, hogy ez igaz, ez a törvény. Miért? Nézzünk ilyen szélsőséges eseteket. Mi van például, hogyha N=1? Magyarán a lencse meg se töri a fényt, mert ugyanaz a törésmutatója, mint a közegnek. Ha N=1, akkor F=0, mert ugye az N-1 az nulla lesz, azaz F=1 végtelen. Magyarán végtelen távolságba gyűjti, tehát sose gyűjti össze a fénysugarakat. Minél nagyobb az N, a törésmutató, annál kisebb az F. Ami jobban töri a fénysugarakat, az közelebbi távolságra összehúzza őket. Vagy a görbületi sugaraktól való függés, minél kisebbre vesszük az egyik, mondjuk az R1-et egyre kisebbre vesszük, annál kisebb lesz a fókusztávolság. az ilyen hasas lencsék, azok rövidebb fókusztávolságúak. Amik pedig majdnem sík a két oldala, tehát az R az nagyon nagy mindkét esetben, annak nagyon nagy lesz a fókusztávolsága. Igen, amik ilyen közelre gyűjtötték a fényt a lencsék, lehet, hogy emlékeznek rá még kiskorukból, azok az ilyen jó domború lencsék voltak, tehát amiknek kicsi görbületi sugaruk van. Érdekesség, hogy ez a képlet, ez mindenféle extrém esetben igaz. Például homorú lencse esetén negatív R1-re, R2-re ugyanúgy kiadja. Persze akkor esetleg negatív lesz a fókusztávolság, amit látjuk, hogy a szóró lencse esete lesz, de ez a képlet ez teljesen általánosan igaz mindenféle fénysugárra. Na most, azon kívül, hogy a gyűjtő lencse a tengellyel párhuzamos sugarakat a fókuszpontba gyűjti össze, még néhány másik eset is igaz. Úgy szokták mondani, hogy a gyűjtőlencséknek van három nevezetes sugármenete, ami ezen az ábrán található, és nézzük meg, mik ezek. Ugye az elsőt azt már említettem. A második az ennek valamiféleképpen a megfordítottja. A fókuszpont irányából érkező fénysugarak a megtörés után a tengellyel párhuzamosan mennek tovább. Ahogy az első eset az a nagyító lencsével való gyújtogatásnak az esete, ez a második eset mondjuk a színházi reflektoroknak, vagy a légvédelmi reflektoroknak az esete, egy kicsi fényforrásnak a fényét egy lencsével egy párhuzamos fényképébe összpontosítjuk, és akkor jó messzire is egy ilyen kör alakú foltot tudunk létrehozni. A harmadik nevezetes sugármenet pedig az, ami az ábrán is látszik, a lencse középpontjára érkező fénysugarak változatlan irányba mennek tovább. Miért? Mert a lencse közepén olyan, mintha nem is lenne görbület, mintha egy nagyon vékony ablaküveg lenne csak, amiben belépéskor, kilépéskor ugyan megtörik a fény, de összességében ez a kettő kiejti egymást, és összességében nem változik meg a fénysugaraknak az iránya. Oké, mindenki ejtsz, hogy ezek a nevezetes sugármenetek, de miért fontosak ezek? A fontosságuk most jön. Be lehet ugyanis bizonyítani, hogyha egy tárgyról a három nevezetes sugármenet egy pontban találkozik, akkor az összes többi fénysugár is abban a pontban találkozik. Nézzük csak, hogy ez alapján hogyan lehet megszerkeszteni egy tárgynak a képét. Ezen az ábrán van feltüntetve. Feltüntettem a lencsét, és bejelölöm a nevezetes sugármeneteket itt ezen az ábrán. Mielőtt belemennék a részletekbe, egy fontos technikai dolgot jegyeznék meg. Ha vékony lencséről beszélünk, tehát aminek a vastagsága elhanyagolt az átmérőjéhez képest, akkor azzal egyszerűsíteni szoktuk az ábrákat, hogy a fénynek a megtörését nem a belépéskor és a kilépéskor külön-külön rajzoljuk meg, hanem egyszerűsítjük, nézzük csak itt ránagyítok, erre az ábrán nézzék csak, minthogyha ezzel a szaggatott vonallal jellemzett fő síkjában törnének meg a fénysugarak. Persze nem ez történik, hanem itt a be- és a kilépési ponton történik a fénynek a megtörése, de vékony lencséknél ez a közelítés, ez teljesül. Hát elhanyagolt a vastagságuk, tehát a két fénytörést összecsúsztathatjuk közelítőleg egy pontba. És akkor nézzük meg ezen az ábrán a három nevezetes sugármenetnek az esetét, az egérkurzorral mutogatom. Ebből a pontból indulnak a fénysugarak, a tengellyel párhuzamosan induló fénysugár a fókuszponton keresztül megy át, persze nem áll meg a fókuszpontban, megy az tovább, mi állítaná meg. Második, a fókuszponton keresztül érkező fénysugár a tengellyel párhuzamosan megy tovább. Harmadik, a lencse középpontjára eső fénysugár tovább halad egy ugyanabba az irányba. Ha valaki ezt szépen megszerkeszti, akkor kijön neki, hogy a fénysugarak egy pontban, a K képpontban találkoznak, aztán mennek tovább, hogyha nem teszünk oda valamilyen ernyőt. Ez tehát egy valódi képalkotás, az egy pontból induló fénysugarak egy pontba találkoznak. Ismétlem, ez csak a három nevezetes sugár, Az összes többi sugarat közéje képzelhetnénk ezeknek a három nevezetes sugárnak, azok is ott találkoznának abban a pontban. És így zajlik le a lencsének a képalkotása. Néhány fontos paraméter, ami látható ezen az ábrán, a fókusztávolság az kisebb feljelölt, az már szerepelt korábban. Kiskával jelöljük és képtávolságnak nevezzük a kép és a lencse távolságát. Kistével a tárgy és a lencse távolságát. Nagykával meg nagytével pedig a képnek, illetve a tárgynak a méretét jelöljük, ahogy ezen az ábrán jelölve vannak. A szerkesztés menetéből azt hiszem mindenki érzékelheti azt, hogy ez az egész függ attól, hogy milyen méretűek ezek a, mik ezek a méretek. Tehát például, hogyha változtatjuk a tét, akkor kis tét, akkor változni fog a kis k értelemszerűen. Szerkesztéssel bemutatva, ez az ábra úgy keletkezett, hogy az előző ábrát egy picit kicsinyítettem, hogy beleférjen, és elhúztam a tárgyat egy picit távolabbra. Eredetileg itt volt T1 távolságnál a tárgy, tehát távolabb húztam T2 távolságra. Mi változik meg a sugármenetek közül? Az első nevezetes sugármenet ugyanott fog futni, csak korábban kezdődik. Tengellyel párhuzamosan jön be, fókuszponton megy át. A második sugármenet már laposabban érkezik, nézzük, itt az egérkurzorral, amit mutatok. Ha laposabban érkezik, ezért a tengelyhez közelebb fog futni, és a kettőnek a meccéspontja közelebb lesz a lencséhez, és közelebb az optikai tengelyhez. Ugyanez a helyzet a harmadik nevezetes sugármenettel. Tehát ebből a szerkesztésből érezhetjük, ha növeljük kis tét, de marad a tárgymérete ugyanaz, akkor csökken a kis k, és csökken a nagy k. Csökken a képmenet, és csökken a kép távolsága is a lencsétől. Ebből a szerkesztésből nagyon jól láthatóan ez kijön. Be lehet bizonyítani, amitől itt most eltekintek ettől a bizonyítástól, hogy az alábbi összefüggések teljesülnek. Az 1 per f egye 1 per k plusz 1 per t, a nagy k per nagy t egyenlő kis k per kis t, például ez utóbbi nagyon egyszerűen két hasonló háromszögből az ábráról könnyen fölismerhető. A nagy k per nagy t pedig nagy n-nel szoktuk jelölni és nagyításnak nevezzük. Ez mutatja meg, hogy hányszoros méretű a kép a tárgyhoz viszonyítva. Talán ezt mindenki elhiszi, ezt a jelenséget, de talán kevesen tapasztalták ezt a hétköznapokban ezt a jelenséget. Ugye gyújtogatni mindenki gyújtogatott, képet vetíteni már kevesebben vetítettek gyűjtőlencsével, pedig nem egy nagy durranás, hiszen most ez az ábra most egyetlen egy képpont esetén tartalmazza ezt a jelenséget, de ha ezt a tárgynak a több képpontjára mind-mind megismételjük, akkor pontonként összeszerkeszthetjük a képet. És mi lesz ebből? Az, hogyha fogunk egy gyűjtőlencsét, például az előbb mutogatott lencsét, és az asztal fölé helyezzük, akkor a föntről jövő fény, a lámpáknak a fénye átmegy ezen, itt lent valahol keletkezik a lámpáknak a valódi képe, ahogy ez a szerkesztés mutatja, és ha jól beállítom a távolságot, akkor itt a fönti lámpának az éles képe látszódik. Nem tudom, az a felvételen látszódik ez, hogy tényleg előáll a fénycsöveknek a képe. Tehát ilyen módon ki tudom vetíteni a fénycsöveket erre az esetre. Vagy itt egy kisebb gyűjtőlencse, ennek más a fókusztávolsága, ezzel is persze ezt a kivetítést meg tudom ide tenni. Ilyen módon meg tudom ezt csinálni. Most egy fontos kérdés. Ha ide teszem, ki tudnám vetíteni ide a hallgatóságnak a képét is? Hát elvileg igen, gyakorlatilag olyan halvány lenne, hogy a mindenféle szórt fény elnyomná ezt a képet. Tehát ezt úgy tudnánk megcsinálni közelítőleg, hogyha lekapcsolgatnánk a lámpákat, tehát csak mondjuk egy lámpasort hagynánk meg a végén világítani, és akkor ki tudnánk vetíteni ott a hátsó résznek a képét is, mondjuk látszana, hogyha valaki föláll és integet. Ezt mindjárt meg is teszem, csak ugye a lámpa kapcsolás az időbe telik, és a lámpa kapcsolás előtt még szeretnék valamit bemutatni, és akkor majd utána kísérletezgetni fogunk. Ez a szörnyűséges berendezés, ez egy lyukkamera, amiről a szünet előtt beszéltem. Fogtam egy ilyen festék patronos dobozt, fúrtam az elejébe egy lyukat, és ide a közepébe, rést vágva két oldalt, belefűztem egy ilyen pauszpapírt. És ebbe a lyukkamerába úgy kell belenézni, hogy kihajtogatja az ember a doboz végét, és így belenézni, és így körbe nézünk a terembe, akármilyen hülyén nézünk is ki. Maguk nem kockáztatnak semmit, nem kerülnek fel a kamera képére, engem rögzítenek, hogy így nézegetek ebbe a valamibe. Miért nem a végére tettem ezt a papírt? Úgy is működne, nem? Miért nem ezt a, sokkal egyszerűbb lett volna ezt a részét befedni papírral? Miért oda középtájra tettem be? Mit gondolnak? Egyszerű oka van, józan eszes. A többi fény ne zavarja, pontosan, mert így akkor ez ott bent, az a pauszpapír, nincsen kitéve a szórt fényeknek, pláne, hogyha a fejemet is ide teszem, akkor még a fejemmel is leállítom a többi fénynek az oda menését, és bizony ez halvány képet ad. Amit említettem, a kamera obszkúra nem a legjobb képalkotó berendezés. Ezt oda fogom adni a hallgatóságnak, hogy megnézzék, de megcsináltam ennek a nagy tesóját, egy régi-régi vetítőből kiszereltem a lencsét, és akkor beszereltem az elejébe. Ugyanezt a játékot eljátszottam pauszpapírral, és ha ebbe belenézünk, ebbe, akkor megláthatjuk a külvilágnak a képét, és akkor ebben én a széksorokat is látom, meg az egyes embereket is. Ez mindenki el tudja elképzelni, hogyha ide egy fényérzékeny anyagot tennék, akkor ezzel akár fényképezhetnék is. Tehát ez egy egyszerű fényképezőgép modell is. Na de, és ezt odaadom a hallgatóságnak, adogassák egymásnak körbe, nézzék meg, hogy micsoda különbség van a kettő között, a lyukkamera meg a lencsés között. Vigyázzanak, a lencse elég nehéz, orrnehéz az a szerkezet, és akkor meg lehet nézegetni, hogy hogyan lehet ezzel vetíteni, ezzel az egészen. Ugye a lyukkamerába majdnem csak a fénycsöveket lehet megfigyelni, meg a legnagyobb foltokat látja az ember. Abba a lencsésbe, meg az ilyen részletek is látszanak, nem tudom, mennyire látszik, hogy én itt integetek itt a táblánál. És akkor most azt kérem, hogy valaki a hátsó sorból a 3-as és a 4-es lámpasort kapcsolja le, mert egy-két dolgot a sötétbe szeretnék bemutatni. Igen, még. Kapcsolja le még egyet. Még ha nem is szereti a kamera. De a kísérlethez fontos. Nem tudom, így se vagyok benne biztos, hogy sikerül jól bemutatni a kísérletet. Szeretném most először a sima képalkotásnak az esetét bemutatni. Itt van egy, hát ha nem is pontszerű, de elég kicsi fényforrásom, aminek most direkt odavetül a fénye. Nézzék, közéje teszem a lencsét, és ha jól beállítom a távolságot, hát ugye mivel nem pontszerű a fényforrásom, nem egy pont, hanem ennek az elemlámpának a képe jelenik ott meg. Ugye el kell találnom a képtávolságot, tártávolságot, hogy a falon találkozzanak a fénysugarak. Ez látszik a kamerában? Jó. Tehát ha jól eltalálom, akkor ott van. Nézzék, most a lencsét megpróbálom egy helybe hagyni, hanem a fényforrás mozgatom föl le. Látják, amikor fölfele mozdítom, akkor lefele mozdul a kép, és viszont. Erre húzom, arra megy. Ez a szerkesztésből következik, és ez azt jelenti, hogy a képet fejen állva látjuk. Ha megnézik valóban abba a körbeadott lyukkamerában is, meg a kameramodellben is fejen álló képet kapunk, meg a szerkesztésből is ez következik. Így tehát elő tudom ennek a lencsének a kép, ennek az elemlámpának a képét állítani. De hogyha nagyon bátor vagyok, akkor megpróbáltok rögtönözni itt egy projektort, ha megnézik, ott van a laptopnak a képe, és megpróbálom a laptop képét ide kivetíteni. Ha jól beállítom a távolságot, itt legalább annyi látszódik, hogy egy téglalap itt van. Hát ez nem igazán jól működő projektor. Miért? Mert kisebb lesz a kép, mint a tárgy volt ez is összejöhet, egynél kisebb a nagyítás. Tehát ez semmire nem jó, csak bemutatni az optikai alapjelenségeket. Én innen közelről látom azt, hogy itt látszanak a sorok, meg az ábrának a dolga. Elvben ki tudnám nagyítva is vetíteni a képet, ha valóban ide tenném. Majd a számolási példákban látszik. Talán halványan látszik, hogy ott megjelenik a képe. Nagyon halványan. Ez azért nem jó, mert olyan pici a fényereje, hogy még ilyen csökkentett lámpák mellett se látszódik ez, hogy hogyan működik. És akkor látom, hogy körbe adogatták, én még körbe adnám ezt a két lencsét is, hogy ezeket is nézegessék meg, hogy hogy lehet kivetíteni a különböző dolgokat. És azt kérem, hogy most kapcsolják vissza a lámpákat, hogy látszódjék, amit csinálok, mert rövidesen azért számolási példát is csinálok, ahhoz meg majd azért kell a fény mindenképpen. Oké, tehát ezek a kapcsolatok, ezek között a fókusztávolság, stb. Mindenféle paraméter között. Gyűjtőlencsével azonban nem csak valódi, hanem látszólagos képalkotás is létrehozható. Méghozzá, ha a fókusztávolságnál kisebb a tártávolság, akkor a kivetített képnek megfelelően egy látszólagos kép jön létre. Nézzük csak. A tengelyel párzamos sugár a fókuszponton megy át, a fókuszpont irányából érkező fénysugár a tengelyel párzamosan megy tovább, a középponton átmenő fénysugár változatlan irányba megy tovább, ez az átmenő nyaláb széttartó, de a visszafele való meghosszabbítása egy pontban, a K-képpontban metszi egymást. Ezt is meg tudják nézni a körbeadott lencsékkel. Ez utóbbi eset az, amikor egy lencsét a szemünk elé tartva, csak mondjuk megnézzük a saját új lenyomatunkat, vagy egy bélyeget megnézünk közelebbről, vagy valami ilyesmi kísérletet teszünk. Ha a tárgy közelebb van a lencséhez, mint a fókusztávolság, akkor a gyűjtőlencse az itteni szerkesztés szerinti látszólagos képet alkotja. Érdekesség, hogy az 1/f-re 1/k+1/t ugyanúgy igaz, csak ebben az esetben az előjelek változnak meg, negatív képtávolság és negatív képméret jön ki a számításból, ahol a negatív előjel a képnek a látszólagos voltát jelzi, és ezért, de ugyanúgy lehet ezeket a számításokat elvégezni. És akkor azt hiszem, hogy maga az alapjelenség most már mindenki számára ismert, tehát nem szükséges további szemléltetéssel élni, hanem szeretnék néhány számolási példát csinálni. Nézzük csak, például az a lencse, az a nagy, amit körbeadtam, annak körülbelül 40 cm a fókusztávolsága. Köszönöm. 40 cm-es fókusztávolsága van, és akkor mondjuk számoljuk ki azt az esetet, amikor itt kivetítettem a fönti fénycsöveknek a képét erre az asztalra. 40 cm a fókusztávolsága, mennyi lehetett a tártávolsága lencsétől, amikor ide tettem? Hát ezt csak satszolni tudjuk, most nem mértük meg, mit tudom, milyen magas lehet, mondjuk 4 méter magasan lehetett körülbelül. 4 méter, számoljuk ki a képtávolságot, meg számoljuk ki a nagyítást. Meg a nagyítás. Nagyon egyszerű, hát minden adva van. 1/f=1/k+1/t. Az f-et ismerjük, a t-t ismerjük, tehát akkor ebből a k-t könnyű meghatározni. Először paraméteresen végig számol. 1/k=1/f-1/t. Vagy ha közös nevezőre hozok, akkor t-f/f/t, és veszem a reciprokát, kis k egyenlő f/t/t-f. Helyettesítsük be az adatokat, hát a mértékegységre vigyázzunk, hogy ugyanazon mértékegységre, tehát nyilván méterben érdemes beírni, 4/4/4-4. Hát ez szerencsére egy szép kerek eredmény lesz, mert mindenütt négyesek vannak. Mennyi lesz ez? Ugye a nevezőben van 3,6, 4 tized per 3,6 tized az 1 kilenced, tehát ez 4 kilenced. 4 kilenced méter, azaz 0,444 satöbbi méter. Tehát 44 centiméter közelítőleg. Tehát amikor ezt a lencsét itt tartottam, hogy kivetítsem a nagyon magasan levőknek a képét, akkor kb. 44 centire volt. Alig többre, mint a fókusztávolság. Persze, mert ha nagyon messze van a kép, akkor majdnem párhuzamos sugarak jönnek róla, és ezért majdnem a fókusztávolságnál fognak összegyűlni ezek. De volt még egy kérdésem, mennyi a nagyítás? A nagyítás az ugye hivatalosan a képméret per tárgyméret. Na de azt kivetítve láttuk, hogy ez ugyanaz, mint a képtávolságnak és a tárgytávolságnak az aránya, de most már a képtávolságot ismerjük, 0,444 per, segítsenek, hogy nem írok-e valamit ilyen közelről, talán nem, per 4. Tehát 0,111. Ha racionális számok a számotok, akkor nyilván kijött volna, hogy 1 kilenced. Ez azt jelenti, hogy a kivetített kép az kilencede az ottaniak. Egynél kisebb a nagyítás, ilyen is lehet. Nyilvánvaló ez az eset például a fényképezőgépek esetében. Fordított az eset mondjuk a vetítőgép esetében, ott éppen, hogy közel van a lencse a tárgyhoz, és ezért egy nagy képtávolság jön ki, és ezért egy nagy képméret jön ki ebben az esetben. Oké, rendben, akkor itt volt egy számolás. Nézzünk csak még egy egyszerű számolást. Vegyük ugyanezt a lencsét, tehát a 4 tized méteres fókusztávolságot, de tegyük föl, hogy most egy nagyon közeli képet nézünk vele, tehát mondjuk tegyük ezt a képet, mit tudom én, 30 cm-re tőle. Félre beszélek. A tárgyat tudjuk, a képet nem tesszük, a kép az keletkezik. Tehát a tárgyat tesszük 30 cm-re. Tehát ezt a kivetített látszólagos képalkotás esetét számoljuk végig egy egyszerű esetben. Azt mondtam, hogy a formula ugyanaz, mint az előzőekben, ezért nem is rendezem át újra, hanem azt mondom, hogy f szer t per t minusz f. Helyettesítsünk be, mi jön ki? F szer t, azaz 0,4 tized szer 0,3 tized per 0,3 minusz 0,4. Na itt látszik, itt válik negatívvá ennek a számolásnak az eredménye. Ez egy nagyon egyszerű végeredmény lesz, ugye a nevezőben mínusz 1 tized van, tehát az egésznek az eredménye negatív, és 4 tizedszer 3 tized az ugye 0,12, tehát ez mínusz 1,2 tized méter. Hó, ez azt jelenti, hogy 1,2 tized méterre a lencse mögött látszik a képe? Igen, ez tényleg így van, ha valaki kezébe veszi a lencsét, és 30 centire tőle van a tárgy, mondjuk az ujja, akkor úgy látjuk, hogy az nem 30 centire van, hanem 1,2 tized méterre. Messzebb vitte, hiszen nagyobbnak láttam az ujjamat. Ez érdekes dolog, ugyan messzebb vitte, de mindeközben még föl is nagyította, úgy, ahogy ezen az ábrán látszik. Tehát messzebb viszi a képet, viszont föl is nagyítja. És ezért összességében úgy jöhet ki a lépés, hogy én a szememtől nézve nagyobbnak látom. Na hát mekkora is lesz a nagyítás? Ugye a nagyítás az kis k per kis t, azaz mínusz 1,2 tized per 0,3 tized. Az mínusz 4 lesz. Ez azt jelenti, hogy ugyan távolabb került a szememtől a kép, de jóval nagyobb is lett, négyszer nagyobb lett. A mínusz előjel az aznak a jel, hogy látszólagos képalkotás történik ebben az esetben. Tehát szépen az előjelek kezelésével mind a valódi, mind a látszólagos képalkotás esete benne foglaltatik ebben a készletben. Hát itt most a kivetített példában más adatokkal számoltam végig, meg gyakorlaton is nyilván számolok majd ilyeneket.